Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt Harcos Krisztinát hallják. Május 9-ét szombatot javasolják az országgyűlés alakuló ülése időpontjának a parlamentbe jutott pártok, írja az Infostart. Már aznap megválasztanák a miniszterelnököt is. Erről a Tisza párt javaslatára állapodtak meg az előkészítő egyeztetésen a parlamentbe jutott pártok képviselői. A várakozások szerint a jövő héttől újra működhet a barátságkőolajvezeték, mondta a Tisza párt miniszterelnök jelöltje, miután a parlamentbe jutott pártok képviselői az országgyűlés alakuló ülésének előkészítéséről tárgyaltak. Magyar Péter közölte, a vezeték újraindulásáról Hernádi Zsolt MOL elnök vezérigazgatóval folytatott megbeszélésén kapott tájékoztatást. Az Adria vezetéken eközben érkezik az olaj, és a MOL-nál úgy számolnak, hogy sem a közeljövőben, sem középtávon nem lesz semmilyen ellátási probléma. Magyar Péter elmondta, arról tájékoztatta az elnök vezérigazgatót, hogy a Tisza kormány a következő hónapokban fenntartja az üzemanyagok védett árát. Hitelesítette a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását célzó népszavazási kezdeményezést a Nemzeti Választási Bizottság. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete mellett a Jobbik is nyújtott be hasonló kezdeményezést korábban. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete által benyújtott népszavazásra javasolt kérdés úgy szólt, egyetérte ön azzal, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen. A Nemzeti Választási Bizottság a népszavazási kezdeményezést egyhangulag támogatta, mert úgy ítélte meg, hogy az megfelel az alaptörvényben, valamint a népszavazási kezdeményezésről szóló törvényben megfogalmazott követelményeknek. A határozat nem jogerős, az ellen 15 napon belül lehet jogorvoslatot kérni a kúriától. Szabad István veszi fel a Mi Hazánk Mozgalom országos listájának 5. helyén parlamentbe jutott Borvendég Zsuzsanna országgyűlési mandátumát a párt elnökségének döntése értelmében, közölte Novák Előd alelnök a Magyar Távirati Irodával. A politikus felidézte, hogy korábban közölték, Borvendég Zsuzsanna a párt egyetlen európai parlamenti képviselőjének szerepeltetése a listán szimbolikus volt. Ő már a jelöltség elvállalásakor közölte, ki kívánja tölteni brüsszeli mandátumát. Több mint 200 magyar filmes írta alá azt a nyílt levelet, amelyben 17 pont mentén együttműködésre, partnerségre szólítják fel a leendő Tisza kormány kulturális minisztériumát, írja a híradó.hu. Az elmúlt 16 évben a magyar filmipar résztvevői gyakorlatilag szélmalomharcot vívtak a NER által kisajátított Nemzeti Filmintézettel. Tudjuk, hogy egy valódi rendszerváltás időt igényel. Szeretnénk széleskörű konszenzussal meghozott szabályokat, de azt nem szeretnénk, hogy az eddig partvonalon hagyott alkotók egyeztetés nélkül, a hatalom által, a szakma bevonása nélkül kerüljenek pozíciókba, áll a feltöltött fiatal filmesek 17 pontja kezdetű dokumentumban. A petíció megfogalmazói között hazai első vagy második filmjükön dolgozó kísérleti dokumentum, animációs, kis- és nagyjátékfilmesek, filmes újságírók, kutatók, filmipari szereplők találhatóak. A három kezdeményező neve Konkol Máté rendező, kutató, tanár, Rózsa Gábor forgatókönyvíró, rendező, producer, Zsótéri Indi Dániel író, rendező. Teljesen megnyitották a Hormuzi szorost a kereskedelmi hajók előtt a tűzszünet hátralévő időszakára, jelentette be az iráni külügyminiszter. Az iráni-amerikai tűzszünet április 22-én jár le. Az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta, Irán beleegyezett abba is, hogy soha nem zárja le újból a Hormuzi szorost. Trump ismét úgy vélte, a hétvégén folytatódhatnak a tárgyalások Irán és az Egyesült Államok között. Híreink végén az időjárásról. A napsütést eleinte inkább csak fátyolfelhők szűrhetik, majd délután nyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és késő délutántól a Dunántúlon már előfordulhat eső, zápor, esetleg zivatar is. Késő délutántól az északnyugatira forduló szél a Dunántúlon megélénkül. Délután 19-24 fok várható.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Kedvesség az Új Bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az Új Bátorság című versmondó versenyre.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
A Szent István Rádió EGRI stúdiójában szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Balázs Norbertet, a Lumen étterem tulajdonosát. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat, Isten hozta önt mi nálunk.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Évezedek asztalánál című gasztronómiai magazinműsorunkban beszélgetünk, és beszélgetésünk apropóját egy örömteli esemény adja, hiszen a hevesi ízlelőről fogunk beszélgetni. Kóstold meg a vármegye eszenciáját egy tányéron, így is fogalmazhatnék, és mondhatnám azt a jelmondatot, amit olvasok is az előttem található ismertetőben: hevesi szívvel, helyi ízzel. Nos, mit is lehet tudnunk erről a hevesi ízlelő programról? Program ez?
Igen, egy program, tehát röviden a történetéről, hogy a Heves vármegyei kereskedelmi és iparkamara szervezése által jött létre. Nekik volt ez a csodálatos ötletük, hogy legyen a vármegyének az éttermei étlapján egy-egy olyan jellegzetes megyei hagyományokra épülő, adottságokra épülő étel, ami igazából megmutatja Heves vármegyének a sajátosságait. Akár mondhatjuk úgy is, hogy a Magyarország tortája vagy Magyarország étele koncepciója alapján jött létre ez.
Így épül fel akkor ez az elképzelés, hogy legyen Heves vármegyének is egy táji jellegű étele, vagy akár több is. Mennyire volt könnyű, vagy mennyire volt nehéz a kihívás és a feladat találni ilyen ételt, ilyen ételeket?
Igen, azért kötött ez az egész, mivel három kategóriát jelölt meg a szervező: előételt, főételt és desszertet. Nyilván ott is meg volt kötve, előételnél a pisztráng volt az alapanyag, amit használni kell, főételnél valamilyen vadétel, tehát ami a környékről származik, illetve desszertként az volt a legspeciálisabb, mivel megmondták a nevét az ételnek, ez a Kedvesem nevezetű tányérdesszert, és erre kellett építeni egy ételt.
Akkor itt nagyon nagy szerepet játszik a fantázia és a leleményesség, a találékonyság, hogy ezeknek a fogódzóknak a segítségével kitalálni egy olyan ételt, vagy akár több ételt is, ahogy ön is említi, előételt, főételt és desszertet, hogy az valóban méltó legyen Heves vármegyéhez.
Így van. Ugye itt a kötöttség még ebben az egészben az, hogy három alapanyag volt, legalábbis a desszertnél, amit éttermünk elkészített, ami a környékből kell, hogy származzon igazoltan. Tehát Heves vármegyéből, tehát nem volt meghatározva, hogy konkrétan mi. Az meg volt határozva a tányérdesszertnél, hogy öt alkotó elem volt, egyik a gyümölcs, tojás volt, tejtermék, méz, és érdekes módon az egri csillag, vagy az egri bikavér. Ezek az alapanyagok kellett, hogy szerepeljenek ebbe a tányérdesszertbe. Most ebből pedig három igazoltan Heves vármegyéből kell, hogy származzon.
Nem véletlenül beszélgetek önnel, mert hogy nyugodtan fogalmazhatok úgy, sikeresen szerepeltek ebben a programban, hiszen a Lumen étterem olyan étterem, amely a hevesi ízlelő programban sikeresen szerepelt. Hogyan is és miként is?
Így van, tehát megkaptuk a tanúsítványt, amikor beadtuk a jelentkezést, és ugye, hogyha említettem, itt a Kedvesem nevezetű tányérdesszerttel indultunk, akkor a séfek nálunk az étteremben, a szakácsok kitalálták azt, hogy álljon fel ez az étel. Gyakorlatilag elkészítettük, elég sokáig tartott azért, mire az ízek összeálltak, és akkor jelentkezni kellett a vármegyénél, a vármegyei iparkamaránál, hogy akkor egy elbírálásra várjuk őket szeretettel. Ők eljöttek négyen, és gyakorlatilag ugye minősítették az ételünket, amely megfelelt.
Szívből gratulálok. Köszönjük ehhez az szépen. Eredményhez. Ha jól veszem ki a szavaiból, akkor előétel és főétel kategóriában nem indultak, csak a desszert kategóriában?
Egyelőre, kicsit megfordítottuk a sorrendet, most tervezzük hamarosan, hogy egy előétellel is fogunk indulni. Étlapunkról hiányzik a pisztráng egyébként egyelőre, de most valószínű, hogy pár hónapon belül ez is el fog következni, hogy egy előétellel nevezünk a vármegyei versenyre.
Már csak azért is, hiszen Egerhez légvonalban is, és földrajzilag is közel található mondjuk Lélafüred, ahol a pisztráng lelőhelye is megtalálható. Mindenképpen egy olyan alapanyag, amelyet itt Heves vármegyében is jó, hogyha kellő finomsággal és ízletességgel tudnak majd bemutatni.
Igen.
Programot említettem, de hát azt is mondhatnám, hogy ez a heves ízlelő egyfajta cím. Én is olvasom az előttem található kis brosúrában, ismertetőben, hogy ez egy igazi presztízs. Ezt a címet nem akárki és nem akárkik nyerhetik el.
Igen, tehát egy összetett dolog, tényleg nagyon nagy kreativitás kell a kollégák részéről, szakácsok, séfek részéről ennek az egésznek az előállításához. Tehát egy olyat kell készítenünk, ami tényleg egy pluszt, egy extrát nyújt a vendégek számára, és nyilván azért jó ez az egész kezdeményezés, mert meg tudjuk mutatni bármelyik étterem, aki ebbe a programba szerepel, hogy ő mit gondol mondjuk erről a tányérdesszertről, milyen elképzelése van, hogy áll neki az egész ízvilág, és azt gondolom, hogy ez nekünk az étterem palettáján egy plusz dolog, tehát hogy nagyon kedvelik a vendégek, úgyhogy büszkék vagyunk erre a címre is, meg magára a desszertre is.
Többen indultak éttermek közül ebben a programban?
Többen indultunk. Jelenleg, ha jól tudom, 9 vármegyei étterem szerepel ebbe a programba. És akik meg is kapták a minősítést.
Akik hasonlóan sikeresen szerepeltek, mint önök. Akkor jogosan merül fel az emberben a kérdés, milyen is ez a kedvesem desszert? A címe és az elnevezése találó és kíváncsiságot keltő, tehát nagyon kíváncsian teszem fel önnek a kérdés, hogy a kulisszatitkokat persze gondolom nem áruljuk el, de a legfontosabb tudnivalókat azért ismerteti velünk.
Így van, tehát tényleg egy extra, azt gondolom, egy extra desszert sikeredett nekünk, ezt mondhatom kollégák nevében is, meg a vendégeink nevében is, mert maga a zsűri is, mondta, egy formabontó maga a tálalása is, az ízvilága is, de nagyon harmonikus, komplex kulináris élmény nyújt, aki azért megkóstolja. Úgyhogy nyilván a receptúrából mindent nem árulhatunk el, de azért a lényegét, összetevőket el tudjuk mondani, hogy hogyan készül a desszert, hogyan áll össze, és hát biztatunk mindenkit azért, hogy ha erre jár, akkor kóstolja meg. Tehát a lényeg az, hogy ugye ez egy tányérdesszert, és az alapja, ez egy ropogós tészta. Tehát ez réteslapból, egy karamellizált réteslapból áll, porcukorral, tisztított vajjal, gyakorlatilag meg van locsolva, sütőben egy picit karamellizálva, ez a roppanós jegyeket, elemeket fogja jelenteni benne, és a következő elem pedig benne a grillázs, ami diós, mogyorós grillást jelent. Ezt is szintén sütőben készítjük, kicsikét aprítógéppel morzsalékosra daráljuk, és akkor ez a második elem benne. Aztán ugye az alapja nekünk, miért a szilvát választottuk gyümölcsként, és ezt ugye kétféle képpen jelenik meg a tányíron. Egyik a karamellizált szilva, ugye az szintén hasonlóképpen cukorral karamellizáljuk, félbevágjuk, és ez úgymond díszként funkcionál, míg az alapja a szilva musz lesz. Tehát ez egy krém, ugye, szilvapüréből készítjük tejszínnel, és ami fontos benne, hogy ide kerül bele az egri csillag,
vagy az egrévi kavér.
Igen, de mi a csillagot használjuk, illetve ami tényleg pikánsa és érdekesé teszi magát a muszt, az a kakukkfű.
De érdekes, kakukkfű egy desszertben.
Így van, igen, tehát ugye ez egy édes elem benne, ott a roppanóságot biztosítja a réteslap, és ami az extra benne, és teljesen másképp jön ugye az íz ettől az egésztől elő, hogy egy granitát, egy kecskesajt granitát készítünk hozzá. Mi is az a kecskesajt granita?
Pontosan ezt szerettem volna megkérdezni.
Igen. Ez egy tradicionális szicíliai eredetű, félig fagyasztott desszert, vagy jeges desszertek mondhatjuk. Hát alapvetően ez vízből, cukorból és különböző ízesítésekből áll össze. Mi ezt úgy saját kútfőből úgy készítettük el, hogy a kecskesajtot egy angol krémmel kevertük, tehát tejfölből, tojásból angol krémet készítettünk. Hozzátettük a kecskesajtot összemorzsolva, egy kis citromhéjjal, citromlével, és ezt gyakorlatilag fagyasztottuk. De fagyasztás közben, ami a lényege ennek, hogy ne álljon össze, tehát folyamatosan át van, úgy van villával forgatva, átkapargatjuk, míg megfagy, és akkor így jön létre a jellegzetes jégpehely, úgymond ez a granita, ez a lényege. Na most ez ugye rá van a muszra szórva, tehát a szilva muszra, és egy nagyon érdekes ízvilágot képez.
Ez a legnehezebb. Most arra kérem, hogy valamennyire ismertessük az ízét is. Az ízről beszélni nagyon nehéz, de ha megkóstoljuk ezt a kedvesem desszertet, akkor milyen ízvilágra számíthatunk?
Tehát, hogyha a szilva musz, meg a karamellizált szilva, tehát egy édes ízvilágot fog eredményezni leginkább, de ezzel a kecskesajt granitával, ugye a kecskesajt alapjára tenni kicsit savanykás, és ezzel a kis citrommal fagyasztott állapotában főleg nagyon érdekes, édes savanyú desszertet eredményez.
A tálalást is említette, különleges a tálalása. Mivel egy tányérdesszertről beszélünk, hogyan kell elképzelnünk a tálalását?
Érdekes módon éppen tegnap figyeltem, hogy van egy új szakács kollégánk, és ugye nyilván őneki elmondtuk, hogy ez hogy épül fel, de hát azért minden egyes séf és minden szakács máshogy szeret tálalni. És nagyon tetszett az alapja, hogy amikor elkészítette a szilva muszt, ugye rányomta a tányérra, különböző gombócokban van ez elhelyezve, akkor ő nem rátette, ráhelyezte a réteslapot, hanem bele, tehát közé helyezte, úgymond egy kis tornyot alakított ki ezzel, és jobban látszódtak így a többi elemek is rajta. Ott a grillázs jobban megmutatkozott, akár a kecskesajt granita is, és még az a lényeges dolog, hogy a legvégén ez még egy búzavirágos porcukorral van megszórva, úgyhogy a búzavirág az kék alapjáraton, a porcukor fehér, és egy nagyon kis finom szint ad még az egésznek.
Akkor a színvilága is különleges ennek a desszertnek.
Igen.
Ahány séf, ahány szakács, annyiféle tárolási mód, ha jól veszem ki a szavaiból.
Így van, hát nyilván van egy általános koncepció azért, hogy hogy tálalunk, de hát azért nem is szeretjük, hogy képeken mutogatjuk ezt, mert nem minden esetben ugyanaz a tárolás van. Tehát ezeket mindig rábízzuk a séfekre, a szakácsokra, saját kreativitásuk alapján azért az a legszebb, hogyha ő ki tud bontakozni ezáltal.
És kinek a fejéből pattan ki a recept? Egy ember szüleménye ez a gondolat és ez az ötlet, vagy pedig egy igazi csapatmunkáról számolhatunk be?
Én csapatmunkának mondanám, az akkor aktuális séfünk, aki nálunk volt a kollégákkal egyeztetve, a szakácsokkal egyeztetve, több napos finomítás után jött azért létre. Nyilván volt egy alapkoncepció, hogy mit szeretnének, de azért mindenki hozzátette a magáét.
Mikor született meg a végeredmény, hogy a heves ízlelő címet elnyerték önök? Tehát mióta szerepel az étlapjukon ez a kedvesem elnevezésű desszert?
Ez tavaly októberben készült el, októberben is minősítették, úgyhogy azóta étlapon van, ezt tartjuk is, tehát kötelességünk is tartani egy évig, hogyha jól tudom, de nyilván utána is szeretnénk fent hagyni étlapon, mert tényleg egy exkluzív desszertről beszélünk, ami nem mindennapos. Ahogy a zsűri is fogalmazta, formabontó.
Már csak azért is voltam erre kíváncsi, hiszen akkor már eltelt jó néhány hónap az étlapra kerülése óta. Mik a visszajelzések? Mennyire kíváncsiak az emberek? Mennyire kóstolják meg szó szerint ezt a bizonyos minősített tájételt?
Igen, tehát félnek azért tőle, mondhatom.
Félnek? Nem is gondoltam volna. Azt hinném, hogy inkább a kíváncsiság miatt egyre többen érdeklődnek iránta.
Ez így van, de azért volt az elején, hogy az embereket rá kellett beszélni, hogy próbálják meg megkóstolni, nézzék meg, hogy áll össze ez a desszert. Most már azért, hogy ugye a tanúsítványt elnyertük, ki van téve az étterembe és a bekeretezve a szép tanúsítványunk. Nyilván, hogy a médiában is azért már volt erről szó, egyre többen keresnek, és azért hozzátesszük azt is, hogy ami miatt tényleg egy nagyon jó kezdeményezés a kamara részéről, hogy ezek az éttermek, akik szerepelnek ebbe a programba, ők fent vannak a kamarának a honlapján, és úgymond egy kis reklám van, egy kis marketing szerepe is van ennek az egésznek, és azt gondolom, hogy biztos vagyok benne, aki a vármegyébe érkezik, akár Egerbe, akár a többi környéken lévő étterembe, akik benne vannak ebbe a rendszerbe, meg fogják látogatni őket, és megkóstolják a saját ételüket.
De azt minden túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy idézőjelben nem csak az ítélő vagy a bíráló bizottság tagjainak ízlett ez a finom desszert, hanem az önök az érkező vendégeknek is.
Így
mik
van,
a visszajelzések?
Visszajelzések jók, tehát azt mondhatom, hogy aki megkóstolja, tehát mindenképpen pozitívan számol be arról, hogy élte meg ezt az élményt.
Én szubjektív véleményére is kíváncsi vagyok. Önnek hogyan ízlik, mennyire ízlik?
Amennyire én is elején féltem ettől, tehát maga ez az ízvilág azért tényleg egy egyedi, és azt mondom, hogy meg kell kóstolni, az ember kicsikét érezze azt, hogy miket lehet az édesszertből, tehát édes-sós formákból is összeválogatni, összerakni.
Gasztronómiai műsorunk folytatásában javaslom, hogy osszunk meg még kedves hallgatóinkkal recepteket, hiszen Nem titkolom, és nem titkoljuk. Bizony, amikor egyeztettük ezt a riportot, akkor külön kértem is önt, hogy legyen olyan kedves, néhány recepttel érkezzen ide hozzám a Szent István Rádió Egri stúdiójába, már csak azért is, hogy meg tudjunk osztani a kedves hallgatókkal olyan ételrecepteket, amelyekről még lehet, hogy nem hallottak, vagy ha hallottak, akkor pedig most elmondjuk az elkészítési módokat is. Nos, mely ételekre is esett a választással?
Egy ilyen egyszerű étel, ami bármikor fogyasztható, tehát egy csicseri borsó fasírt lenne az, aminek megosztanám a receptúráját. Azért is, mert a jó múlt korában voltunk egy bálon, és ott ezt mint vegetáriánus opciót felkínáltuk. Asztalon volt, és nagyon ízlett a kedves vendégeknek. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy ezt mindenképpen szeretnék megosztani. Igazából úgy áll a csicseri borsó fasírt is hasonlóan áll össze, mint hogyha hússal készítenénk, ami a leglényegesebb, hogy egy éjszakán át vízben kell, hideg vízben kell áztatnunk, ugyanúgy, mint a babot. És másnap ugye, hogyha beáztattuk kellőképpen, feltesszük főni, viszont itt a lényeges az, hogy már ott a főzés közben ízesítjük babérlevéllel, sóval, egy kis hagymával, és amikor félig megpuhult, ugye, akkor még egy picit fűszerezhetjük, ha szükséges, aztán utána eltávolítjuk a babérlevelet, és aprítógépbe ugye egy kicsikét összetörjük. Utána ugyanúgy, ahogy a hagyományos hús alapú fasírozotthoz tehetünk hozzá tojást, kenyeret, kis zsemlemorzsát, és tudjuk formázni. Még egy kis vörös hagymát, szintén fokhagymát tudunk hozzátenni, és a végén formázás után pedig olajban kisütjük.
Milyen köretek kínálhatók ehhez a fasírthoz? Ugyanolyan köretek, mint a hús alapanyagú fasírthoz?
Akár igen, tehát hogy nagyon jól harmonizál burgonyával is, tehát akár petrezselymes burgonyával, akár egy jó kis burgonyapürével, tényleg laktató és különleges ízt ad neki azért a csicseri borsó.
Az a megfigyelésem, hogy egyre jobban teret hódít a gasztronómia világában manapság már. A csonthíjas alapanyagokból készített ételek, tehát egyre, nem csak vegetáriánusok fogyaszthatják, hanem az egészséges táplálkozás alapanyagai is lehetnek.
Egyre jobban teret hódít, így van. Tehát, hogy gyakorlatilag tényleg a ételeknek a tárháza, meg a receptek tárháza nagyon-nagyon bőséges és ötletes. Nyilván azért itt sokat átveszünk mi is külföldi receptúrákból, nyilván a mediterrán országokban előszeretettel használják ezeket az alapanyagokat. Élettani hatása is azért jelentős, és nem elhanyagolható.
Ja, jó, tehát, kiemeljük, hogy az egészségre is pozitív hatással.
Tehát
vannak.
Ugye itt magyar emberek azért túlságosan szeretjük a húst, és amivel nincsen baj, de nyilván tehát tudunk ebből azt gondolom, hogy mindenféle szempontból táplálkozni, hogy azért ezeket a mediterrán jellegű alapanyagokat kicsikét jobban behozzuk környezetünkbe. Egyre jobban megtalálhatók egyébként a magyarországi éttermekben is ezek a jellegű alapanyagok.
Készültünk még egy másik recepttel?
Igen, még egy recept van. Ezt is sokan kedvelik, és nem nagyon mernek hozzá fogni, pedig nem egy bonyolult dolog. Tehát ez egy halétel, igazából ez a lazac gravlax nevezetű étel. Ez egy, hát a maga története is skandináv országokra tevődik, tehát régi skandináv halászok ugye évszázadokon keresztül tartósították a zsírosabb halakat úgy, hogy bepácolták, besózva a homokba úgymond, elásták, és kövekkel leszorítva préselték, amíg a víz ugye ki nem ment a halból. A kövek súlya alatt ugye a víztartalom lecsökkent, és úgymond kicsikét fermentálódtak is ezáltal, és ugye hónapokon keresztül tudták ezt a svédek a saját asztalukra, úgymond a svéd asztalra tenni.
Nagyon találó.
Úgyhogy nyilván ennek már van egy újabb módozata, tehát nem kell azért ennyire drasztikus eljárásra gondolni, amikor elkészítjük, de ezt is előszeretettel készítjük, főleg egy svédasztalos étkezésekhez szokás, előételnek inkább, de ugyanúgy elfogyaszthatjuk ezt főételként sütve is ezt a lazacot. Ugye itt az eljárás annyiból másabb, hogy itt egy édes hóspácolást alkalmazunk. Tehát a nyers halat, de hát ez tényleg, hogyha valaki megveszi a boltba lazacot, otthon is meg tudja már csinálni.
Hogyan?
Könnyű. Nem kell hozzá más, mint egy vagy esetleg két lazacfilé, és ahhoz megfelelő egyenlő arányban sót és cukrot keverünk be. Tehát el is mondhatjuk, hogy egy kilóhoz általában 25 dek a só, 25 dek a cukor kerül. Egy kicsikét borsozzuk általában fehér borssal, és ami a lényeg ennek, rengeteg kapor. Nyilván a friss kapor az, ami elsődlegesen jó. Az most már elérhető azért a friss kapor általában egész évben piacokon, tehát akár nagyobb áruházláncokban is, de szárított kaportól se kell félni. Nyilván a friss kapornak azért megvan az a extra zamata, ami elengedhetetlen. És a lényeg az, hogy ezt gyakorlatilag, ha összekevertük a sót a cukorral, illetve hozzátettük a borsot, akkor bedörzsöljük a halakat. Bedörzsöljük a lazacfilét, és...
Ezzel a sós, cukros...
Így van, igen, a keverékkel bedörzsöljük.
És a kapros keverékkel.
Így van, és a lényeg, hogy bőrrel lefelé fektetjük az egyik filét, tetejét szintén megszórjuk, és megy rá a másik filé. Azt is bedörzsöljük, és kicsikét próbáljuk valamivel leszorítani, általában egy tepsivel, és akkor arra valami súlyt helyezünk.
Nem kellenek már ide kövek.
Nem kellenek kövek, így van. A lényeg az, hogy egy napot legalább szobahőmérsékleten hagyjuk pácolódni egy picikét, és utána egy-két napra hűtőbe tesszük. A lényeg tényleg fontos az, hogy egy 48 órát álljon, mielőtt fogyasztásra kínáljuk, az a minimum. Tehát ezt lehet hidegen is, tehát akár előételként, de akár sütve is utána fogyasztani.
És hogyan tálaljuk? Ott van a lazacfilénk, és mit csináljunk vele?
Igen, tehát szeletelni kell mindenképpen. Nyilván visszafelé, tehát érdekes módon ilyen farok fej irányában átlósan szoktuk általában, ne törjön a lazac. Hát az első és utolsó szeletek általában azért keskenyebbek. Azt ugye inkább hidegen tudjuk fogyasztani, de nagyobbakat tudjuk sütni köretként, bármilyen jellegű étel jó hozzá, tehát akár itt is a burgonyát mondhatom, vagy egy jó rizs. Ehhez tehát lehet mártogatósan akár egy kis mustárral, vagy például még, ami érdekes, erről nem beszéltünk, hogy a skandináv országokban azért, sőt, ahogy hallom most is, tehát van, aki még ehhez lehet tenni, tehát akár egy kis vodkát például, de van, aki céklával szokta még ízesíteni, és akkor maga a színe is egy kicsit élénkesebb lesz. Filéről beszélünk, nyilván előfordulhat ebbe is szálka, azért átnézzük, mielőtt azért hozzákezdünk ehhez a művelethez, de mondhatjuk azt, hogy azért, ami filének van értékesítve a boltokban, azért azt úgy is kapjuk szálkamentesen.
És ha jól veszem ki a szavaiból, akár hidegen, akár melegen fogyaszthatjuk ezt a bizonyos lazac.
Gravlaxot.
Gravlaxot. Nagyon érdekes ez a gravlax. Mire utal a kifejezés? Tudunk erről valamit?
Igen, igen, igen. Tehát a gravlaxnak ugye a lax annyit tesz, hogy lazac elméletileg, a graf szó pedig sírt jelent. És a gravad lax volt a hivatalos eredeti neve, tehát nem más a jelentése, mint egy eltemetett lazac. Ugye a kövek miatt, ahogy betették a tengerbe, a sóba, ugye a homokba, és ráhelyezték a köveket.
Köszönöm szépen önnek a recepteket, remélhetőleg kedves hallgatóinkban sikerült kedvet keltenünk az ön által elmondott receptek és ételek elkészítéséhez, csak jó étvágyat tudunk hozzájuk kívánni.
Így van.
És beszélgetésünk végéhez közeledve térjünk vissza oda, ahonnan elindultunk, ehhez a bizonyos hevesi ízlelő, minősített tájétel címhez, programhoz. Ha jól vettem ki a szavaiból, akkor vannak jövőbeli tervek még ezzel kapcsolatosan. Szeretnének a előétel és a főétel kategóriában is elindulni?
Igen, szeretnénk. Az előételt azt már készítjük, tehát hamarosan lesz az éttermünkben egy étlapváltás. Ez már étlapon lesz. A pisztránk, ugye, ami az alapja ennek az előételnek, és nem titkolt szándékunk, hogyha nyári időszakra nem is, de őszre, mire jön a hidegebb idő, télire, addigra mindenképpen a főétel, ami ugye egy vadétel, addigra szeretnénk azt is étlapunkra tűzni.
Az még titok, vagy az még kialakuló félben van, hogy mi is lesz az alapanyag?
Az még kialakulóban van, nem mondhatom, hogy titok azért. Nyilván most is van egy vaddisznó pofánk van étlapon, ez is egy díjnyertes étel volt még 2024-ből, ez pedig az ízek viadala aranyérmes főétel, úgyhogy valószínű, hogy nem vaddisznóval fogunk jelentkezni, hanem én szarvasra gondoltam, mégpedig egy szarvasgerinc és szarvascomb lesz az alapja az ételnek majd.
Találó a program és a cím elnevezése, hevesi ízlelő, de ha össze kellene foglalnunk, vagy néhány sajátosságot kellene megfogalmaznunk, hogy milyenek is azok a hevesi ízek, amelyek Heves vármegyére jellemzőek, akkor milyen találó fogalmakat sorolhatnánk fel?
Hát ugye ez a három alapanyag, úgymond, tehát a kettő, tehát egyik a pisztráng, a másik a vad, ez ugye tényleg mind a kettő erős jellemzője a környékünknek, a vidéknek. És mondhatjuk azt is, hogy tehát ezek a jellegű ételek nem biztos, hogy a Magyarországon mindenhol megtalálhatóak. A többi hozzáadott alapanyag pedig hát itt a desszert vonatkozásában ugye a bor, ami kifejezetten vagy egri csillag, vagy egri bikavér lehet. Tehát ez is az a sajátossága a környékünknek. Úgyhogy érdekes módon, tehát azt gondolom, hogy tényleg egy egyedi ízvilágot képeznek ezek a alapanyagok itt a országon belüli régióban.
Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, ha össze kellene foglalnunk, akkor elmondhatjuk, hogy ez a hevesi ízlelőt programban önök sikeresen szerepeltek, elnyerték ezt a bizonyos minősített tájétel címet, ami egy igazi presztízsnek tekinthető az önök szakmai világában. Szívből gratulálok önöknek az elért eredményhez, és akkor, ha jól veszem ki a szavaiból, ez a bizonyos kedvesem elnevezésű desszert már megkóstolható az Egri Lumen étterem kínálatában.
Így van, várjuk szeretettel a kedves vendégeket, egy jó ízű desszert, akár egy desszert elfogyasztására is, tehát nem kifejezetten kell minden ételt végigkóstolni, de kifejezetten ezt ajánljuk, hogyha bejönnek hozzánk.
Kóstolják meg Heves vármegye eszenciáját egy tányéron, hevesi szívvel, helyi ízzel. Most a program jelmondatát fogalmaztam meg így riportunk végéhez közeledve, és még egyszer szívből gratulálok önöknek az elért eredményhez. További sok sikert kívánok.
Nagyon szépen köszönjük.
Programban való további részvételhez, és köszönöm szépen a beszélgetést és a riportot Balázs Norbertnek, a Lumen étterem tulajdonosának.
Én köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Szerzetesek félórája.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Pusztós Erik ferences gvardiánnal, Gyöngyös alsóvárosi plébánossal beszélgetünk a közösségépítésről. A riporter Papildikó.
Mennyire lehetünk optimisták, hogyha a ferences rendet nézzük itt Magyarországon? Van utánpótlás? Hányan vannak most? Mondtam, hogy 12-13 rendház.
Igen, egy darab noviciusunk van, és a ferencesek létszáma most még 100 fölött van, de szerintem ez nagyon gyorsan le fog csökkenni 100 alá. De igazából én nem látom olyan pessimista, nem is szabad. Tehát szerintem egy katolikus ember, vagy aki hívő ember, ne lássa pessimistán a dolgokat. Vannak ilyen hullámvölgyek, tehát ez egyszerűen ez van, ezt el kell fogadni. És azért azt látjuk, hogyha megnézzük Jézusnak az életét, azért az ő élete is ebből a szempontból kudarc volt. Tehát kit sikerült neki megszólítani? Nagyjából az apostolok is szétszélettek, tehát igazából nagyon érdekes nekem mindig az a gondolat jár a fejembe, amikor így arról van szó, hogy most mennyire pánikoljunk attól, hogy van hivatás, nincs hivatás. A Jézusnak a kafarnaumi beszéde, amikor elkezd arról beszélni, hogy hát én vagyok az élet kenyere, és aki eszi ezt a kenyeret, és issza az én véremet, ugye annak örök élete van, és akkor szétszélednek a tanítványok, és akkor megkérdezi az apostolok, ti is itt akartok engem hagyni? És ez tényleg ezzel jár, tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ez a helyzet, amiben most vagyunk, ez lehet egy tisztulási folyamat is. Tehát, hogy tényleg azok fognak az egyházhoz tartozni, akik ezt komolyan gondolják.
Nem biztos, hogy jól értem. Jól értem azt a szavaiból, hogy nem csak a hívő embernek, nem csak a fiataloknak van szüksége arra, hogy hozzanak egy döntést, és köteleződjenek el valamilyen hivatás útján, hanem aki már 10, 20, 30, 50 éve egy utat jár, akár egyházmegyés papként, de mindenképpen Isten közelében vagy szerzetesként, folyamatos megújulásra, meg folyamatos Istenre való rábólintásra van szükség?
Szerintem életünk minden pillanatában erre van szükség. Illetve nagyon sok új helyzettel találkozunk, azért lehet azt látni akár a fiatalok életében is, de hogyha az ember a médiát nézi, hogy teljesen fölborulnak rendszerek, teljesen fölborul a világnak a rendje körülöttünk, és ez egy biztos, hogy nagyon sok szempontból kihívást jelent az ember számára, a hite számára is, tehát hogy mennyire tudok én ennek ellenére, hogy látom azt, hogy egy káosz uralkodik körülöttem, mennyire tudom az Istennek a jelenlétét elfogadni az életemben, és mennyire tudok erre ráhangolódni. Engedem-e, hogy tulajdonképpen ráhangolódjak. De a következő dolog, ami számomra nagyon lényeges dolog, az maga a meghívás, tehát hogy nem lehet kikényszeríteni azt, hogy valaki gyakorolja a hitét és a vallását. Ez alapvetően kegyelem. Tehát én megtehetek mindent, de úgyis azon az emberen fog ez eldőlni. Tehát az, hogy Jézus meghívja az apostolokat, tehát nem az apostolok hivatják meg magukat, hanem Jézus az, aki meghívja őket. Elfogadod, vagy nem fogadod el ezt a meghívást?
Nyilván a mi feladatunk, egy pap, egy szerzetes, az leginkább a közvetítő az emberek meg a Jóisten között, de ezt hogyan lehet megtenni? Nem lehet megállítani az utcán embereket, mert könnyű azokkal a dolgunk, akik már templomba járók, akár még ha azt nézem, hogy egy vasárnapi, de jelen vannak valamilyen formában az egyházközségben. Még könnyebb a dolgunk, hogyha aktívan valamilyen közösségbe, ami az egyházközség közössége, bekapcsolódnak. De nyilván az a feladatunk, küldetésünk, hogy hirdessük Isten igéjét, és megszólítsunk minél több embert. Nem lehet őket megállítani az utcán, hogy akkor mondanék egy pár szót Istenről, meg nem lehet becsengetni. Milyen eszközökkel lehet ma leginkább leghatékonyabban elérni az embereket?
Szerintem nem véletlen volt ez Magyarországon, hogy fontosnak tartották azt, hogy minél több katolikus iskola legyen. Tehát ez lehet egy olyan felület tényleg a katolikus iskola, ahol megszólíthatóvá válnak a szülők és a gyermekek. Mert azért azt tudjuk mindannyian, hogy a katolikus iskola az nem azt jelenti, hogy vallásos gyerekek fognak oda járni, hogy vallásos szülődnek a gyermekei, hanem nagyon sok esetben tényleg szétesett családok, gyermekei és egyéb dolgok. Csak a kérdés tulajdonképpen számomra az, hogy van-e rá lehetőségünk, illetve van-e rá energiánk arra, hogy foglalkozzunk azokkal a szülőkkel, gyerekekkel, papként, szerzetesként. Mert ez lenne tulajdonképpen tényleg a feladatunk, hogy minél több helyen megjelenni. Tehát én megint csak azt mondom, hogy nem lehet senkire a hitet rákényszeríteni, lehetőséget lehet felajánlani. Például ezt mindig, amikor a katekumen csoportot meghirdetjük itt az alsóvárosi plébániának, akkor úgy is hirdetjük, hogy persze nagyon sok szeretettel várjuk azokat a fölnőtteket, akik szeretnének megkeresztelkedni, tehát még hozzátesszük, hogy érezzük tulajdonképpen kötelességünknek, mi, akik a templomba vagyunk, hogyha ismerünk ilyen embert, akkor szóljunk már neki. Tehát máshogy nem tudjuk tényleg megszólítani. És azért alapvetően az a tapasztalatom, hogy többet kéne az emberek között lenni, nekünk is. Többet kéne ott lenni, kint lenni, csak egyre több feladat van, és egyre nehezebb ezt tulajdonképpen megoldani.
Szóba került a egyházközségeknek a közösségei, megemlítettem az előző kérdésben. Itt vagyunk Gyöngyös szívében gyakorlatilag, a város közepén. Mennyire aktívak itt az emberek, milyen közösségek működnek itt a plébánián?
Azért azt el kell mondani, hogy a Covid nem nagyon segített ezen a plébániai közösségen. Nem vagyunk egyedül, én úgy gondolom, hanem igazából most tapasztaljuk azt, hogy mintha kezdene újra éledni a plébánia, vagy újra úgy visszatérni normál kerékvágásba, vagy egy kicsit más kerékvágásba. Ami csoportok, amelyek voltak itt a plébánián, azok működtek. Nagyjából még a Covid alatt is azért volt, amikor nem volt ez a teljes bezártság, akkor így összejöttek. Van több felnőtt csoport, aztán Rózsafüzér Társulat, Jézus Szíve Család, és ezek tulajdonképpen ezek az idősebb korosztály, és vannak fiatalok is, hála Istennek, van egy kis kórusunk például, ott ugye a lányok azok, akik bekapcsolódhatnak a liturgiába, a fiúknak természetesen a ministrálási lehetőség, van egy ifjúsági csoport, ezek a bérmálkozás utáni fiatalok, hála Istennek azért belülük is van, 10-12 mindig van ezen a plébánián, illetve most indult egy új házas csoport, tehát akik itt házasodtak össze, azok alakítottak itt egy csoportot, hála Istennek ők is úgy szép számba járnak ide, és még van egy csoportunk, tulajdonképpen ez egy női csoport, akik úgy indultak, hogy ilyen rózsafüzér imádkozásra jöttek össze, és most egy ilyen nagyon szép kis imácsoport lett belőlük. Azért is jó, hogy van, mert ugye ez tényleg ez a középkorosztály, tehát ők jönnek össze itt a plébánián hetente egy elmélkedésre, beszélgetésre, imádságra, úgyhogy ez nagyon nagy pozitív dolog. Úgyhogy azért van, hála Istennek, én úgy látom, hogy nem teljesen halt meg a plébánia, vagy halt ki a plébánia Covid után, de az érezhető, tehát, hogy minden évvel azért kevesebben járnak a templomba. De mondom, én nem látom azért olyan nagyon sötéten a dolgokat, mert azért bízok a Jóistennek a kegyelmébe.
Igen, ez egy nagyon fontos dolog, talán a legfontosabb, hogy a reménytelenségben is legyünk bizakodóak, de hát itt meg nincs okunk reménytelenségről beszélni. Meglepett a szám, hogy 100 fölötti a ferences szerzetesek száma most hazánkban. Azért számos szerzetes közösséggel vagyok kapcsolatban, és hát van, ahol 10 körüli létszámról beszélünk, és nincs utánpótlás. Az okokat firtatjuk, megkereshetjük, de fontos az, hogy valamilyen formában, akár most mi így a rádió hullámhosszán keresztül, megpróbáljuk egy picit bemutatni a közösséget, hogy hogyan működik, meg ráirányítani a figyelmet arra, hogy amit mondjuk az 1200-as évek elején valaki létrehozott, itt jelen esetben Assisi Szent Ferenc, mi az, amit meg kellett hagyni, és mi az, amiben a kor elvárásai szerint kell működni egy közösségnek. 2023 és 26 között gyakorlatilag minden évben valamilyen jubileumot ünnepel a szerzetes közösség. Melyek ezek a jubileumok? Gyöngyös bekapcsolódik-e valamilyen formában ebbe? És hát igen, megújulásról beszéltünk, meg kell-e újulni egy ferences közösségnek?
Hogy ne kellene? Szerintem minden közösségnek meg kell újulni. Igen, tehát ezek a ferences jubileumok tényleg jó alkalmak arra, hogy egy kicsit elgondolkodjunk mi is a hivatásunkon, illetve hogy a körülöttünk lévő embereknek azért közelebbé tegyük Szent Ferencnek a személyét, illetve hogy ezeket az ünnepeket, amiket ünneplünk. Ugye 2023 az a regulának az éve, illetve a Greccio a karácsony. Nagyon érdekes dolog, hogy a nyári tábort is, ifjúsági tábort erre fűztük föl. A greccsói karácsonyra ez volt tulajdonképpen a témája, és elég sajátos volt, amikor Mátraházán 30 fokos melegbe elkezdtük a karácsonyfát díszíteni. Ki akartuk emelni ennek a jubileumnak a fontosságát, a greccsói karácsonynak. Hát ugye az a lényege tulajdonképpen ennek a dolognak, hogy az első ilyen karácsonynak a megjelenítése, ez Szent Ferenc nevéhez kapcsolódik. Mégpedig úgy, hogy Szent Ferenc tényleg szerette volna úgy megélni azt a karácsonyt, ahogy akkor Betlehembe történt, amikor Jézus született. Ezért rendezte be igazából élő állatokkal, élő gyermekkel, és ez volt tulajdonképpen ennek a greccsónak a fontossága, hogy a Szent Ferenc úgy akart átélni mindent, ahogy az valóban történt, és amikor megfogja azt a kisgyermeket, akkor azt akar érezni, hogy igen, ebben a kisgyermekben az Úr Jézust tapinthatom, érinthetem. És azért én úgy gondolom, hogy számunkra is azóta is ugye ez a pásztorjáték, amennyi milyen fontossá vált, hogy megjelenítsük ezeket a dolgokat. Szent Ferenc életében ez nagyon szépen kibontakozik az, hogy ő valóban nem csak ilyen fantáziaképeket alkotott Jézusról, hanem ezt tényleg a greccsói karácsony is megmutatja nekünk, hogy ő ezt tényleg test-vér formába akarta megélni, megjeleníteni, jelenvalóvá tenni, hogy az a Jézus valóban itt van közöttünk, és ott van az a marha, ott van az a szamár, ott vannak azok az állatok, és hogy ide születik be ez a Jézus, az, aki megváltja ezt a világot. Tehát, hogy ennek a megjelenítése tulajdonképpen egy ilyen örömünnep Szent Ferenc számára.
Tehát nem csak karácsonyfát díszítettek nyáron a táborozók.
Természetesen nem, de erre a témára volt tulajdonképpen fölfűzve, csak ilyen játékossággal, hogy a gyermekek azért ezt is úgy átérezzék, hogy nem csak a karácsonyfáról van itt szó, hanem azért a sokkal többről, természetesen a születésről, a születésnek a megjelenítéséről, Jézus közénk jöttéről, és ennek a jubileumáról.
2024 milyen jubileumot tartogat?
2024 a stigmatizációnak a jubileuma, tehát amikor Szent Ferenc atyánk megkapja Jézusnak a sebeit. Hát úgy gondolom, hogy ez egy szintén óriási lehetőség ami számunkra, hogy úgy elgondolkodjunk akár a saját hivatásunkon, akár azon, hogy mit is jelentenek Jézus sebei, mit is jelent valóban a keresztre feszítés, mit is jelent az, hogy az Isten Jézus Krisztusban a életét adja értünk, és hogy ezeket a sebeket megkapja ugye Szent Ferenc, nem dicsekszik vele. Nem dicsekszik, és nagyon érdekes, hogy az írók, életrajz írói azt írják Szent Ferencről, hogy ugye Ferenc akkor kapja meg ezeket a stigmákat, amikor a legnagyobb gyötrelmek vannak benne. Tehát amikor nem igazán tudja, hogy valóban az az út, amelyen jár, az jó út-e, vagy ez vezet a üdvösségre, vagy hogy is van ez, és akkor erősíti meg őt tulajdonképpen Jézus ezekkel a sebekkel. 25 az a naphimnusznak az éve, ugye akkor írja meg Szent Ferenc ezt a csodálatos költeményét, ami nagyon sok esetben félre van értve, mert Persze Szent Ferenc szereti a napot, a holdat, meg a csillagokat, meg egyebeket, de alapvetően ő a Teremtő Isten szereti. És a Istennek a nagyságát szemléli tulajdonképpen ezekben a teremtményeiben. Úgyhogy Szent Ferenc nem egy ilyen, hogy is mondjam, természetbarát, vagy nem az a lényeg a Szent Ferenci mondandónak, hanem ő nagyon is Istenbarát. És azért van az, hogy nagyon sok esetben én azt tapasztalom, akár még a híveink körében is, hogy jaj, hát Szent Ferenc mennyire szerette a napot, a csillagokat, meg a holdat. Hát persze, de nem azokat szerette, hanem az Isten szerette. Ő abból indul ki, a teremtőből indul ki mindig, és oda tér vissza.
A Szent Ferenc a természet szeretetéről jut elsődlegesen eszünkbe.
Igen, de a természet szeretete az Isten szeretetből indul ki, tehát nem egy panteizmusról van szó, hogy én szeretem a madarakat, meg az egyebeket, hanem az, hogy azokban is megcsodálom az Istennek a jelenlétét. És még inkább megcsodálja tulajdonképpen az emberben, mert az ember az Istennek a képmása és hasonlatosságára lett teremtve, tehát mindenbe fölfedezi, a halálba is. Hát ki az az ember, aki fölfedezi a halálba azt, hogy az tulajdonképpen megerősíthet engem a hitembe? De azért ott van ennek a naphimnusznak a végén, hogy haláltestvér. Van itt egy naphimnuszparkunk fönn Mátraházán, és ezzel kapcsolatban azért én úgy gondolom, hogy azt ki lehetne emelni, illetve fontossá kéne tenni.
És úgy gondolom, hogy nyilván a legnagyobb jubileum, vagy hát mondhatom ezt, hogy a legnagyobb jubileum az 2026-ban lesz.
A Szent Ferenc atyánk tranzitusa, azaz boldog halála, hogy átmenetele az örök életbe, így van, tehát ez jelenti tulajdonképpen az életének a csúcsát, amikor átköltözik ebből a földi életbe a mennyei örök dicsőségbe. Nem véletlen az, hogy azért azt tapasztalom, hogy az a tranzitus ünnep a ferences kolostorokban, hogy ott minden éven visszatérő ünnep, és ezt megünnepeljük külön azzal a zsoltárral, amit Szent Ferenc akkor énekel, amikor átköltözik ebből a világból az örök életbe, és ezt a hívek is nagyon sajátjukének válják, illetve sajátjukének érzik azt a tranzitus ünnepségét, úgyhogy az biztos, hogy egy nagyon nagy lelki töltetet tud adni ez az ünnep, meg az egész sorozat.
Rengeteg dologról beszéltünk, egy gondolat merül még föl bennem, hogy nyilván, ahogy megemlítettem, hogy van ez a 13 rendház itt Magyarországon, túl azon, hogy nyilván a szerzetesek bizonyos alkalmakkor azért találkoznak egymással, tartják a kapcsolatot, ami fontos is, de van az egyházközségeknek bármilyen kapcsolata egymással? Fontos ez, hogy ahol ferences szerzetesek vannak, ott esetleg a hívek is valamilyen módon így találkozzanak?
Elsősorban, ami találkozási felület szokott lenni, hogy ez a ferences világirendnek a találkozása, tehát hiszen minden egyes plébánián megtalálható a ferences világirend, de volt igen olyan kezdeményezés is, és voltak olyan találkozások, hogy a ferences plébániákról találkoztak a hívek, és ez nem függött attól, hogy most valaki ferences világirendi, vagy éppen nem, hanem hogy ahhoz a plébániához tartozik. Igen, tehát, hogy van ilyen is. Ez egy jó dolog. Alapvetően azért az is egy érdekes dolog, hogy a híveink így a plébánián már azért ismernek bennünket, mert ugye nálunk ez a helyezés ez sok esetben elég gyakori, mint az én életemből is lehet látni, hogy hányszor helyeztek egyik plébániáról a másikra.
Na jó, de csak két plébánia között oszlik meg ez a gyakoriság.
Igen, de tulajdonképpen tényleg úgy híveink ismernek bennünket. Mert azért vannak ferences találkozók is, azért mi járunk rendházakba, szoktunk találkozni, tehát nem az, hogy mi el vagyunk szigetelve egymástól, hanem akár lelki gyakorlatról van szó, akár testvéri találkozásról, vagy egy névnapról. Azért elég fontosnak tartjuk azt, hogy így látogassuk egymást.
Hogyha meg lehetne fogalmazni akár saját maga számára, ferences rend számára, gyöngyösi plébánia közösség számára, mi az, amit úgy jó szívvel kívánna és kérne?
Én mindig azt próbálom úgy szemlélni, hogy valóban ez a krisztusi alázat, ez az isteni alázat, hogy az Isten megbízik bennem. Tehát, hogy Jézust odaajándékozza nekem, elküldi erre a világra, és hogy mekkora bizalom ez az Isten részéről, hogy elküldte a megváltót közénk, és hogy én képes se vagyok az Istenbe bízni. Vagy akár saját magamba is. Irgalmas és szeretetre méltó bizalom. Én úgy gondolom, hogy a szülőbe is az van a gyermeke iránt, ez a bizalom, hogy akármilyen rosszat is tesz, azért mégiscsak az én gyermekem, és azért bízom benne, tehát nem fogom őt magamtól eldobni, és az Istennek ez a bizalma hozzánk még sokkal több ennél. Tehát még annak ellenére is, hogy az Isten tudja, hogy ennek a születésnek mi lesz a vége, annak ellenére is megbízik bennünk. Ugye nekünk mi a válaszunk erre a bizalomra, erre isteni bizalomra?
Kedves hallgatóink, Posztós Erik ferences szerzetessel beszélgettünk.